Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Úgy tűnik, hogy legalábbis még egy pár napot nem marad más, mint geopolitikai fejleményeket is figyelni. Ugye a tőkepiac az alapjában keresi a logikát, és ami a legfontosabb, hogy beárazza azt, ami aktuálisan történik. Filozofálni rengeteget lehet. A problémám az egész aktuális filozofálással az, hogy itt bele kényszerítenek elég bunkó hozzáállású ódalak olyan gondolkozásokba és reakciókba, ami ja, így nagyon mély emocionális szinten zajlik. Ha megnézzük ugye, hogy mi is történt, akkor az egyik oldalról a piac eléggé elő volt készítve, mert be volt jelentve a Irán oldaláról, hogy jönni fognak a csapások. A Wall Street Journal a tegnap azt írta, hogy úgy tűnik, minthogyha az Irán oldaláról az lett volna a cél, mivel ennyire belelovalták magukat a mullák a helyzetbe, hogy másképp már nem lehetett, hogy kellett valamit csináljanak, de az volt a cél, hogy minimális legyen, hogy minél kevesebb legyen a kár. Habár ugye, ha megnézzük, ha nem lett volna a technológia azon a szinten, Amerika, Franciaország, Izrael és az Izrael partnerei oldaláról, akkor nagyobb lehetett volna a kár, és ez a védési lépés, ez számítások szerint körülbelül 1 milliárd dollárba került. A kérdés az, hogy mi lett volna, ha ez nem működött volna, akkor mekkora lett volna a kár. A másik oldalán nehéz néha nem kabarénak nézni az egészet, megjelentek a tegnap olyan mímek is, amik ilyen uborka rakétákat mutattak, mert hát szinte minden szemetet felküldött Irán, és a rakétáknak a nagy része Izraelt el sem érte, hanem még Irán fölött leesett, lepogyogott az égből, mert annyira gyenge a sztori, tehát hogyha ezt így megnézzük, akkor mi volt az újdonság értéke? Az egyik oldalról fél Izrael és fél a világ, hogy az Iránnak esetleg atombombája lehetne, de technológia oldalról, amit mutattak legalábbis, azt látjuk, hogy na hát valahol ott a szénaszekerek kategóriájában van, és mi itt Forma 1-es autókkal védekezünk. A másik oldalán pedig mit tudott meg az Irán? Ja, hát az, hogy a technológia a nyugati világban sokkal fejlettebb, és a rendszerek már meg egészen más szinten vannak, ez sem újdonság. Minél tovább tart a húzás, és van olyan vélemény is, aki azt mondja, hogy pont ezt az ősi reflexet jó lenne korrába tartani, és nem visszacsapni, mert erre a primitív reakcióra szeretné esetleg Irán provokálni Izraelt, hanem hagyni bizonytalanságba, és sokkal célzottabban majd itt-ott reagálni, és ezt a piacok is jobban helyre tudják tenni, mert ha nem történik azonnal valami, akkor nem újdonság, amit nem kell újra valahova beárazni, és a háttérbe tud a piac azzal foglalkozni, ami alapjában lényegesebb lenne. És a figyelmet egy kicsit ez a geopolitikai fejlődés eterelte, de az, ami jóval fontosabb, a kötvénypiacoknak a fejlődése. A bankok ugye elkezdték pénteken a negyedéves jelentéseket, ez egy kicsit csak felül lett írva a geopolitikai feszültségek miatt, de minden nap, amikor reggel így bekapcsolom a híreket, és azt látom, hogy oké, akkor az éjszaka nem volt csapás, ezzel a piac tud normálisan foglalkozni más paraméterekkel. Jönnek a bankok oldaláról a számok, és JP Morgan jelezte, hogy olyan körülbelül 4,8% kamatszint az, amit veszélyesnek tartanak főleg az amerikai banki szektornál. Ez az egyik jel, amire figyelnek az elemzők, a másik pedig, hogy a tegnap kijöttek a márciusi gazdasági számok az amerikai gazdaságból, és annak ellenére, hogy a figyelmeztetések megvoltak a negyedéves jelentések előtt, plusz 0,3% növekedés helyett plusz 0,7% növekedés volt márciusban, plusz a februári számokat felfele korrigálták, tehát emelték. Az autószektor az, ami gyengébb volt, hogyha az autót kivesszük, akkor összességében plusz 1,1%-kal növekedett a márciusi gazdaság száma, tehát tovább is nagyon erős az amerikai gazdaság, itt egészen más a helyzet, mint Európában. És a bankoknál az látható, hogy az investment banking az a szektor, amelyik nagyon erős, Goldman Sachsnak a számaiból plusz 30%-kal növekedett az investment banking, és Goldman Sachs nem egy kis valamilyen váltóbódé, hanem egy elég lényeges bank, tehát azt látjuk, hogy ott, ahol az investment banking az üzleti modellnek egy része, és benne van, az nagyon erősen dübörgött. Ennek ellenére, ha megnézzük, hogy a bankok részvényei hogy reagáltak a negyedéves jelentésre, nem emelkedtek nagyon. És főleg azért, mert a piac azzal a kérdéssel kezd el foglalkozni, hogy oké, a kamatok, hogyha magasabban maradnak tovább is, akkor ugye az a banki iparágnak normális esetben a hitelek oldalán jó, mert hogyha magasabb a kamat, akkor a hiteleknél hosszabb ideig lehet a kamatmarzsal dolgozni. De amire emlékszik a piac, az, ami egy évvel ezelőtt volt, a Silicon Valley Bank által kiváltott bizonytalanság, hogy a piac nyomást gyakorol sokkal erősebben a bankokra, hogy nem csak a hitelnél maradjanak magasan a kamatok, hanem a parkolt pénzek, a számlákon tartott pénzek, a rövid időre lekötött pénzekre is sokkal magasabb kamatot gyorsabban tovább kell adjanak a bankok. És így a nettó kamat marzs, amivel a bankok normálisan dolgozni tudnak, az nyomás alatt van és csökken, Európában még erősebben, mint Amerikában. És itt ebben az egész aktuális banki számok mellett megjelent, tehát több oldalról megjelenik újra és újra Jamie Dimonnak ugye a levele, hogy ő mennyire pessimistán lépett fel, és azért, ahogy az elmúlt napokban is mondtam, szinte minden elemző oda kerül vissza, hogy mivel Jamie Dimon és JP Morgan annyira kirakatban van, és amit ő mond, azt azért követi a piac, hogy ő másképp nem is tud, mint figyelmeztetni, és pont ebből profitál JP Morgan, mert ezzel a konzervatív hozzáállással főleg azok, akik bizonytalanok, még inkább fordulnak a bankhoz, mennek a banknak a vagyonkezeléseibe. Nagyon erős a mérlege a JP Morgannek, és ebből az erős mérlegi státuszból hát tud mazsolázni. És ez sem új sztori, ha megnézzük, akkor JP Morgan még, ha visszamegyünk 1907-be, az ős JP Morgan, az 1907-es piaci válság idő alatt is Amerikában főleg az erős mérlegből tudott lépni, és nagyon kedvező áron felvásárolni más bankokat. Ha megnézzük 2007-et, itt ezt valahol felírtam, 2007-ben, amikor az ingatlan piaci válság kezdett előkészülni, akkor Bear Stearns-t vásárolta fel JP Morgan elég csendesen, még a Lehman sztori kitörése előtt, és a tavaly a Silicon Valley Banknek a bizonytalansága körül pedig a First Republic bankot vásárolta fel, és az elemzők megnézik most egy évvel később, hogy ezzel mit vásárolt meg JP Morgan, és azt mondják, hogy na ja, Jamie Dimon itt születésnapot, nyuszit, Mikulást, pünkösdöt, mindent, ahol ajándékokat lehet magunknak szerezni, azt összegyűjtötte, mert a First Republicnak a számai a JP Morgan szárnya alatt fantasztikusak. Tehát a bankok azok jelzik, mutatják azt, hogy kevesebb hitel, veszélyeztetett hitel tartalékot képeznek, ebből a szempontból a bankok abból indulnak ki, főleg az amerikai piacba, hogy nem lesz annyira kemény a landing, tehát a gazdaságnak a lehűlése, és ezért a hiteleket még nem látják veszélyeztetve, de a másik oldalon jelzik azt, hogy nem tudnak annyi nyereséget pluszba elérni, mint eddig, mert a kamat differenciát nem tudják annyira hosszú ideig fenntartani, mert megvan a nyomás a pénzpiaci az eszközök a befektetők oldaláról, hogy hamarabb több, magasabb kamatot szeretnének itt az emberek. És ugye az a válság, ami egy évvel ezelőtt a Silicon Valley Bank körül kialakult, az egyet mutatott, a válság alapjában azért indult el, az ős problémája, ugye az emelkedő kamatok oda vezettek, hogy a kötvényállománya a bankoknak az víz alá került, mert az emelkedő kamatok árfolyam csökkenést okoznak, ha a bankok el akarnak adni kötvényeket, akkor veszteséget kell realizáljanak. Plusz a magasabb kamatszint minél hosszabb ideig tart, annál jobban érinti az ingatlan állományt. Az amerikai vállalatok és ingatlanfejlesztők is inkább fix kamatokkal dolgoznak, az európaiak pedig rugalmas kamatokkal, és ezért ugye a magasabb kamatokra az amerikai banki rendszer az ingatlan állományával nem reagált annyira hamar és gyorsan negatívan, mint az európai. Az európai bankok mérlegeibe, főleg az ingatlan projektek sokkal hamarabb megjelennek, mert az egyik oldalról, mivel nincs fix kamat, ezért hamarabb, ha kamatok emelkednek, drágulnak a hitelek, és problémába kerülnek az ingatlan projektek. Amerikában a remény, hogy akkor kihúzzuk az időt, amíg lejárnak a hitelek, és majd akkor átfinanszírozzuk az egészet olcsóbban, az nagyobb volt, de ez most, mivel ugye halasztódik az első kamat csökkentési lépés inkább hátrafele, ezért ott újra megjelennek a problémák, és a Silicon Valley Bank ugye az csődbe ment, az úgy rendben volt, mert az üzleti modellen túl agresszív volt, oké, de amin annak a kihatása volt a többi bankokra, az egy bizalmi válság volt, és az emberek elkezdtek egészséges bankokból is likviditást kivonni. És mivel két dolog elindult a tavaly, az egyik a központi bankok, ami jellegüket építik le ezzel a quantitative tightening problémmal, tehát azt a likviditást, amit azelőtt vész helyzetkezelésre adtak ugye a piacnak a COVID idő után, azt a likviditást próbálják kivonni, és itt ugye mindig felmerül az a kérdés, hogy a központi bankok nagyon gyorsan adnak likviditást a bankoknak, de ugyanezzel a gyorsasággal ezt ki tudják venni a rendszerből? És erre a válasz teljesen tisztán az, hogy nem. Miért? Hát azért, mert a bankok és a struktúrák azok a likviditást, amit kaptak a központi bankoktól, azt nem megtartják, mint cash tartalékot is ünnek rajta, hanem ez investálva van általában hitelekbe. Tehát azt jelenti, hogy ha ezt a likviditást ki akarom vonni, akkor az, akinek hitele van, attól vissza kell kérjem ezt a likviditást, de hát ugye nem tudja visszaadni, mert még a hitel ugye körforgásban van, és finanszírozásban, vagy futamidőben, akkor ez nem olyan egyszerű. És ezért van az a fura kép, hogy megvan a quantitative tightening, tehát a központi bankok azt jelzik, hogy a mérleget építjük le, de emellett kell figyeljék azt, hogy a piacban hol milyen veszélyes helyzetek alakulnak ki, és arra kell egy mentőcsomag. És néha ez a mentőcsomag sokkal több likviditást ad átmenetileg a piacnak, mint az, amit éppen vonnak ki a piacból likviditás oldaláról. Ugye ez történt egy évvel ezelőtt a Bank Term Funding programmal is, hogy a mérleget építik le a központi bankok, ezért nem vásárolnak új és új kötvényeket fel a bankoknál, ezért nem adnak a likviditást a bankoknak, de mivel a bankok problémába kerültek, és bizalmi válság kezdett kialakulni, ezért egy másik oldalról jött a szabályozó, és azt mondta, hogy oké, akkor itt van ez a Bank Term Funding Program, mi adunk a banknoknak likviditást azért, hogy ha valakinek pénzre van szüksége, akkor ezt tudják kifizetni, azért, hogy a bizalmi válságot újra csökkentsük le, és azután majd próbáljuk ezt még egyszer megoldani. Na most egy évvel ezelőtt ez a Bank Term Funding Program, ez jó volt azért, mert a bizalmi válság újra megszűnt, az emberek a pénzeket hagyták a bankokba, de ez a likviditás ugye bekerült a banki rendszerbe, erről beszéltünk egy pár hónappal ezelőtt, hogy azért a bankok ilyen ajándékokat persze, hogy elfogadják azért, hogy ezzel a likviditással valahol máskor megint investáljanak és spekuláljanak, tehát olyan egyszerűen kivonni ezt a likviditást megint nem lehet, mert ez a pénz valahova bekerült megint a rendszerekbe. Addig, amíg az volt a fantázia, hogy a kamatok gyorsabban csökkennek, ez minden rendben volt. Miért? Csökkenő kamatokkal megnyugszik a kötvényportfólió. Nincsen árfolyamnyereség, vagy veszteség, helyreállnak az árfolyamok, hogyha ki akarok szállni kötvényekből, hát akkor legrosszabb esetben 100-as árfolyammal el tudom adni. Ha csökkennek a kamatok, akkor ez jó az ingatlan projekteknek, mert az átfinanszírozás az akkor olcsóbban működik, és nem annyira merevek a mérlegek, de az a kép, amit most látunk, ez pont megint fordul az abba az irányba, hogy drágulnak a hitelek, ezzel a kötvényportfóliók nyomás alá kerülnek megint, az ingatlan projektek problémákat jelenteni tudnak a bankoknak, a hitelek felvétele az így is úgy is ebbe a bizonytalansági helyzetbe visszacsökkent, tehát ez a játék, hogy meddig megy a quantitative tightening, mennyi likviditást tudnak kivonni, és mennyire kell mégis QE, tehát quantitative easing a másik oldalán, ez azon múlik, hogy milyen állapotban van a gazdaság, és ez a tánc a penge élén, ez azért persze, hogy megy tovább. Az európai helyzet annyival nehezebb, és ezért tovább is az látható, és minden jel ezt mutatja, hogy Európa valójában, ami szokatlan, jóval hamarabb kamatcsökkentésbe fog menni, mint az amerikai gazdaság. Júniusra állítódik be itt szinte most már minden, ami persze azt jelenti, hogy az európai bankoknak még rövidebb lesz az az időablak, ami alatt pénzt tudtak keresni, mert már a pénzügyi válság után, 2007 után sokkal hamarabb negatív kamatba fordult az európai gazdaság, mint Amerika, ezért 2007 óta az európai bankoknak még kevesebb volt a lehetőségük az alap business modellbe pénzt keresni. Az európai bankoknak megvan az az előnyük, hogy nekik még jobban sikerül ez az európai mentalitás, hogy a befektetett, a parkolt pénzekre itt nincs meg az a nyomás, mint Amerikában, hogy olyan gyorsan tovább kell adják a magasabb kamatot, és itt van egy nettó kamat differencia, amivel egy picit tudnak dolgozni, de mivel Európában sokkal több bank van, sokkal nagyobb a konkurencia, ezért a marzsok is alacsonyabbak, a szabályzás is sokkal erősebb Európában. Tehát ezt látjuk, hogy nem mindenki örvend annak, hogyha a kamatok csökkennek, mert főleg a banki szektor abból profitálna, hogyha a kamatok magasak lennének, de ugye ez veszélyes helyzet, mert ez a gazdaságnak a másik oldalán egy túl drága sztorit állít össze, amit nehéz kezelni. Főleg ez a quantitative tightening, tehát hogy ez a plusz likviditás, amit a központi bankok adtak a piacnak, hogy ezt hogy próbálják kivonni, ez a legérzékenyebb téma, és ez még sokáig fog foglalkoztatni, és abból lehet indulni, hogy minden új helyzet, ami váratlanul felmerül, az oda fog vezetni, hogy mielőtt a rendszereket, a struktúrákat engednék a szabályzók, hogy karba dőljenek, azelőtt inkább megint likviditási támogatás lesz. A kérdés csak mindig az, hogy mennyire kell kihegyeződjön a helyzet, mennyire kell éles legyen, hogy akkor a lépéseket megint megtegyék a központi bankok, és egy páran pont erre fogadnak is elég bátran, hogy azt mondják, hogy oké, mindegy, hogy mennyire katasztrofálisnak néz ki a helyzet. A nap végén ott van Jay Powell, ott van Christine Lagarde, akik mentő csomagokkal jönni fognak, és a piacoknak likviditást fognak adni. Ja, és így csendben a háttérben még egy szám kijött, ami érdekes, az a kínai gazdaságot érinti, hogy az első negyed évben erősebb volt a kínai gazdaság, mint amire a piac számított. Ez főleg ugye az elektromos autók körüli kapacitásokra épül rá. Szinte minden nyugati autógyártó, amelyik az elektromos autókkal kínált, mind fantasztikus piacot magának felszerette volna fedezni, és odament a szenved. Az egésznek az élén Tesla, egy jó ideig Tesláról csak azt hallottuk, hogy vízió és perspektíva, és mennyire fantasztikus, és Kína, és hát most azt halljuk, hogy Tesla főleg Kínába szenved, több mint 10%-át az alkalmazottaknak leépíti, És az érdekes az, hogyha például az IT szektorba, a technológiai szektorba jön egy jelentés, hogy egy vállalat leépít 10-20% alkalmazottat, akkor általában az árfolyam az megy felfele és robban, mert ezzel költségeket tudnak csökkenteni. Teslánál ez teljesen más. Elon Musk bejelentette, hogy 10%-át le kell építse az alkalmazottaknak, de nem azért, mert ezzel csak mérleg tuningolni szeretne, hanem mert megváltozott teljesen a kép az e-mobilitás körül, ami a legdurvább, hogyha a használt elemeknek mekkora az ára. Hát ma az az ötlet, hogy olyan elemeket vennénk meg, amit már valaki használt, és egyszer, kétszer, háromszor, tízszer, százszor feltöltötte, és akkor most eladja, hát erre az ötletre nem nagyon jövünk. És hát ez az elektromos autóknál a sztori, és ebből lehet látni, hogy a használt elektromos autóknak szinte nincs piaca. Egy páran most már kezdenék el ajándékozni. A tegnap egy beszélgetésben ugyanaz az a hasonlóság került az asztalra, mint ami egy pár évtizeddel ezelőtt a laptopoknál volt. Emlékszem, 96-ban megvettem, vagy 97-ben az első laptopomat, az egy kompakt Armada volt. Így is nézett ki az a laptop. Olyan azt hiszem, hogy 12 kiló nehéz volt, és akkor meg volt a meggyőződésem, hogy aki ezt a laptopot én most megveszem, nagyon drága volt, de ez nekem jó lesz 10 évig. Aha, gondoltam én. 3 évvel később örventem, hogy valaki azt a laptopot tőlem átvette, anélkül, hogy én neki kelljen fizessek, hogy ezt a nem használható technikai sztorit átveszi, és hasonló történik az elektromos autóknál is. Az egyik a hullámból elindult szubvencionálva, hogy mindenütt próbálták ezeket eladni, de most megvan a használt autók piaca, ami valójában nem létezik, most már azt várom, hogy mikor kell fizetni azért, hogy a káros elemeket valaki egyáltalán átvegye, mert az nagyon drága lesz azokat megfelelően feldolgozni. Plusz Teslánál még ott van a háttérben ugye a Hertz katasztrófa, hogy Hertz több mint 30 ezer autót egyszer rendelt, aztán most visszadobta az egészet. Tehát az egész piaci rész változik meg, ami 2-3 évvel ezelőtt nagy hype-nak volt, stilizálva, az most elég szépen térdre esett. És keresi egyáltalán a helyét a továbbiakba. Tehát látjuk, tovább sem unalmas a piac. Minden esetben megbeszéljük a következő napokban is, hogy mi minden történik. Ez a hét nagyon erősen a negyedéves jelentésekből fog állni, a jövő hét is. És mi tovább tart Netanyahu-nak a gondolkozása, annál inkább normalizálódik a piac, és visszatérünk azokhoz a témákhoz, ami mozgatja a gazdasági paramétereket. És hát itt a háttérben az, ami a geopolitika oldaláról jön, az beárazza a piac, de remélem, hogy megszűnik, vagy legalábbis én nem megyek oda, ahol ez a filozofálás ide-oda, hogy mennyire okosan tudják, hogy most ki hogy fog reagálni. Annyira ilyen szimpla, csípőből lövői reakciók vannak pillanatnyilag, hogy ezt tényleg kiszámítani logika oldaláról nagyon nehéz. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.